Átadták Magyarország első mobil hidrogén töltőállomását Budapesten, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Már meg lehet tankolni idehaza is az üzemanyagcellás járműveket. Budapesten átadták az ország első mobil hidrogén töltőállomását. Bár a lehetőséget jelenleg maroknyi autó vagy nehéz gépjármű tudja igénybe venni, hosszabb távon akár a tömegközlekedésben is szerepe lehet a zöld hidrogénnek, mondta el az Inforádiónak Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaságfejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkára, aki beszélt a készülő hidrogén stratégiáról is.
Ez egy teljesen új technológia, ugyanis a hidrogén közlekedési eszközöknél való felhasználása az még egy nagyon új terület. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy normál benzinkutat, csak benzin helyett a légnemű hidrogén egy olyan nyomás alá van téve, hogy igazából folyékonnyá válik, és így lehet folyadékként tankolni az arra alkalmas személygépkocsik számára. Azért nem sok ilyen személygépkocsi van még az utakon, ugyanis üzemanyagcellás autók tudják ezt a típusú üzemanyagot felhasználni.
Nagyjából hány ilyen jármű lehet Magyarországon?
Hát én most jelenleg a Toyotának erről a Toyota Mirai nevezetű új modelljéről tudok, és azt is tankoltunk ott a helyszínen, illetve egy hidrogénhajtású targoncának a tankolása történt meg, úgyhogy még jelenleg azért itt Magyarországon nem sok ilyen autó van forgalomban. Viszont ez is egyfajta új lehetőséget adna annak érdekében, hogy környezetbarát üzemanyagokat használjunk fel majd a gépkocsikban a jövőben. Itt ugye az elektromos hajtás mellett, ami villamos energiával történik, még a hidrogénnak is nagy szerepet szánnának majd a jövőben, és a hidrogént azt úgy is elő lehet állítani, hogy teljesen megújuló alapon, környezetbarát alapon, és akkor igazából a fűtőanyag, amit előállítottunk, az szén-dioxidmentesen került előállításra, illetve a tankolást követően, amikor az autó felhasználja az üzemanyagot, akkor pedig nincsen szén-dioxid kibocsátása, hanem vizet öfök ki az autó szén-dioxid és egyéb káros anyagok helyett.
Mobil töltőállomásról van szó, hol áll ez forgalomba, hol lehet ezt használni, illetve sűrűn változtatják-e majd a helyét?
Igen, ez jelenleg a 9. kerületben található ez a töltőállomás. Ez a Lindegáz vállalatnak a töltőállomás, úgyhogy alapvetően a cég döntése, hogy hova helyezi el ezt a mobil töltőállomást. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos első lépés volt annak érdekében, hogy új technológiákkal kísérletezzünk, és mindig ugye a legelső lépés a legnehezebb, és Magyarországon is mi nagy potenciált látunk a hidrogén gazdaságban, illetve a hidrogénes közlekedésben, közép és hosszú távon, és ezzel kapcsolatban amúgy jelenleg is folyik kormányzati szinten egy magyar hidrogén stratégiának a kidolgozása.
Mikor adhatják át, illetve mikorra készülhet el a második, harmadik ilyen töltőállomás? Mennyire mondjuk így sürgető ez a feladat?
Én azt gondolom, hogy ez közép-hosszú távon jelentene majd egy nagyon jó alternatív megoldást, ugyanis ez az kell, hogy ilyen gépkocsik is elterjedjenek, illetve hát akkor tudnak ugye ezek a gépkocsik is elterjedni, hogyha lehet őket hol tankolni. Úgyhogy itt egy kölcsönös egymásra utaltságban az autógyártók és a töltőhálózatot előállítók között, de azért még jelenleg ez a technológia még elég drága, maga a gépjárművek is elég drágák, illetve magának a fűtőanyagnak, az üzemanyagnak a tankolása is még jelenleg drága. Viszont én azt várom, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon nagy technológiai fejlődésnek lehetünk majd a szemtanúi, és nagyjából hasonló tendenciákat várunk, mint a megújuló energiák elterjedésénél, úgyhogy várhatóan azért itt pár éven belül ezek a magas költségek töredékére le fognak csökkenni, és akkor fog tudni ez igazán ez a technológia elterjedni.
A tervek elképzelések szerint először és első körben a személyautók, vagy inkább a teherszállítás tudja használni ezt a technológiát?
Én azt gondolom, hogy ezt majd az élet eldönti, de alapvetően mi így előzetesen úgy látjuk, hogy a személyautók esetében várhatóan jó ideig versenyképesebb lesz az elektromobilitás, a villanyal való töltés, viszont a hidrogénnek lehet egy nagy előnye, főleg a nehéz gépjárművek, illetve buszok esetében, ahol nagy tömeget kell megmozdítani, illetve hát a hidrogénnek egy nagy előnye, hogy hosszú a hatótáv, és emiatt főleg a nehéz gépjárművek is elég szépen jelentősebb távolságot is meg tudnának majd tenni. Itt alapvetően természetesen a piac fogja ezt megmutatni, hogy mire lesz inkább kereslet, illetve a kínálat is hogyan alakul, és ennek az interakciója eredményeként fogjuk meglátni, hogy melyik technológia melyik területen fog inkább teret nyerni.
Említette a hidrogén stratégiát, amelyen jelenleg is dolgoznak. Hol tartanak a munkában, mikorra lehet ez a dokumentum kész?
A stratégia kapcsán már a szükséges egyeztetéseket elvégeztük, és a közeljövőben fogja a kormány is megtárgyalni ezt a stratégiát. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dokumentum lesz, ugyanis egész Európában már egyre több tagállam rendelkezik hidrogén stratégiával, és nagyon fontos látnunk a teljes hidrogén értékláncot, illetve hogy melyik eleménél ennek az értékláncnak tud Magyarország egy nagyon kedvező kiinduló pozíciót elfoglalni, és melyik szegmensre kéne a magyar kormánynak is koncentrálni a jövőben. Így alapvetően ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg ebben a stratégiában.
Lehet ma 2021-ben Magyarországon hidrogéniparról vagy ezen iparágról beszélni? Léteznek ennek már az alapjai?
Hidrogént most is állítunk már elő. Ezek alapvetően nagy létesítményeknek a gyártási folyamatai kapcsán merülhetnek fel. Például a Dunai finomítóban is történik hidrogén előállítás. Viszont egyrészt hogyan lehet ezt az előállítást zöldíteni? Ugye legtöbb esetben földgázból állítják elő ezt a hidrogént. Hogyan lehet a megújuló energiákat hasznosítani olyan irányba, hogy abból hidrogént állítsunk elő? Ez egy fő kérdés. Illetve hogyan lehet ezt nagy volumenben megtenni, és hogyan lehet ezt alkalmazni például a közlekedés esetén, illetve hogyan lehet szállítani, tárolni a hidrogént. Nagyjából ezek a kulcskérdések, amik most foglalkoztatnak minket.
Természetesen a részletek majd akkor lesznek nyilvánosak, amikor a kormány erről dönt, de úgy nagyságrendileg a hidrogén stratégia milyen időtávra szól, mikor kell, vagy mikor lehet az első lépéseket megtenni, hogy Magyarország is, mint említette, az unió más államaival párhuzamosan tudja a hidrogénipart, illetve a hidrogén felhasználását koordinálni, illetve intézni, rendezni.
Igen, a stratégiánk az alapvetően egy hosszú távú jövőképet vázol fel, úgyhogy itt alapvetően 2030-as időtávban fogunk gondolkodni. A részleteket, ahogy ön is említette, még a kormány meg fogja tárgyalni, és utána fogunk a részletekről majd beszámolni, ahogy azt a kormány elfogadta. De én azt gondolom, hogy az előkészítést, az intézményi előkészítést, a szabályozás ilyen típusú áttekintését azt már most meg kell kezdenünk, illetve figyelnünk kell, hogy nemzetközileg is mik azok a trendek, illetve mik azok a kiemelt prioritások, amivel más is foglalkozik, és ahogy említettem, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy Magyarországon milyen olyan versenyelőnyeink vannak, amire alapozva bizonyos szegmenseiben a hidrogén ellátási láncban nagyon komoly eredményeket fogunk tudni felmutatni.
Az Európai Unió anyagilag tudja támogatni, illetve a tervek szerint támogatja a hidrogénipar kialakítását, fejlesztését a tagállamokban, így Magyarországon is, például az újjáépítési alappénzeiből lehet erre fordítani?
Alapvetően az Európai Uniós források a kapcsán a kutatásfejlesztési források azok, amelyek elérhetőek, illetve az Európai Uniónak vannak úgynevezett közös kiemelt érdekű nagy projektjei, amelyek esetében állami támogatási kedvezményeket tud biztosítani az egyes tagállamok és piaci szereplők részére. És pontosan a hidrogén is egy ilyen terület, ahol azt szeretnénk, hogy Európa is versenyképes legyen a nemzetközi piacon, és emiatt állami támogatási könnyítések azok, amiket az Európai Unió biztosít.
Steiner Attilát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Lemondott az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója, a részletek Varga Mónikától.
Fichtinger Gyula 8 évig vezette a hivatalt, lemondásának okát nem közölték. A volt főigazgató január végén még a hivatal legfontosabb feladatairól beszélt az Inforádiónak. Fichtinger Gyula Energiavilág című műsorunknak azt mondta, munkájuk középpontjában idén az új paksi blokkok létesítési engedélykérelmeinek elbírálása áll.
Ennek az elbírálása várhatóan ez év végére, harmadik negyed évében fog majd befejeződni.
Fichtinger Gyula arról is beszélt, a Paks 2-vel kapcsolatos engedélyek kiadását is nehezíti, hogy a hivatal munkaerőhiánnyal küzd.
Jelenleg itt egy nagyjából 50 fős hiány van. Ennek a rendezéséről folynak egyeztetések a kormánnyal, hogy hogyan tudjuk ezt pótolni. jelenleg a belső erőforrások átütemezésével kezeljük ezt a problémát, illetve ami igen nagy probléma, hogy az iparágon belüli bérezésnél az atomenergiai hivatal az nem versenyképes.
A debreceni törvényszék egyébként egy hete folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt első fokon elítélte az Országos Atomenergia Hivatal 4 nukleáris biztonsági felügyelőjét. Egyikük 5 éves felfüggesztett börtönbüntetést kapott, és 5 évre eltiltották a közügyek gyakorlásától. A többiek felfüggesztettet és pénzbüntetést kaptak, emellett foglalkozásuktól is eltiltották őket.
Az Országos Atomenergia Hivatal az Inforádió kérdésére azt közölte, az április 29-i hatállyal lemondott Fichtinger Gyula főigazgató feladatkörét a hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint Hullán Szabolcs főigazgató helyettes látja el. A hivatal működése folyamatos és zavartalan.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Ausztria felé is bővülhet a közeljövőben a hazai földgázszállítási kapacitás, amit az uniós előírások tesznek szükségessé, mondta el az Inforádiónak Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettese, aki beszélt a magyar-szerb határon lévő határkeresztező kapacitások bővítéséről is.
A magyar-szerb határkeresztező bővítése, illetve kialakítása az, ami időben a legközelebb áll a megvalósításhoz, hiszen ez 2021. október 1-re a menetrend szerint kész lesz, és rendelkezésre fog állni. Ezzel kapcsolatosan kiadtunk egy határozatot, ami a feltételes használatba vételi engedélyt jelenti, ami azt jelenti, hogy meg lehet tartani a vezetékjogról szóló árverést, hogy az október 1-től ténylegesen használatba is kerülhessen. Azzal az egy feltétellel, hogyha a szerb és a magyar rendszerüzemeltetők, tehát a földgázszállító ZRT és a szerb partnere a Gaztrans az utolsó megállapodást is aláírja, az úgynevezett Interconnection Agreement-et, ami a végső műszaki feltételeket is rögzíti. Ez azért fontos, mert a tervezett kapacitása ugye ennek az átadandó vezetéknek 6 milliárd köbméter, és a magyar szakasz az a tervek szerint el fog készülni, de mind a korábbi szakaszoknak, tehát a szerbnek és a bolgárnak is el kell készülni, hiszen meg kell, hogy legyen az a képesség, hogy fel tudják pumpálni a forrást egészen a szerb-magyar határig, tehát hogy a Szerbiában és Bulgáriában a vezetékrendszereknek, illetve a kompresszorállomásoknak is időre el kell készülni, tehát a szerb félnek garantálnia kell tudni azt, hogy fel tudja ezeket pumpálni a magyar piacra.
És a szerb fél ezt már garantálta? Megvan már az erre vonatkozó megállapodás?
Igen, ez az utolsó megállapodás, ami még hiányzik, amint ez aláírásra kerül, akkor ténylegesen használatba lehet venni a vezetéket, ez gyakorlatilag október 1-ig erre még van idő.
Miért éppen most volt erre szükség? Miért kell a szerb-magyar kapacitást bővíteni?
Ez egy nagyon fontos eleme a magyar hálózatnak. Ez azért fontos most ezt bővíteni, mert ugye a fő beszállító Oroszország az alapvetően úgy döntött, hogy egy új útvonalat is nyit, és egy új útvonalon tervezi részben hozni a földgázt a magyar piacra, és ez ehhez szükséges vezetékrendszer már végig kiépült a Törökország, Bulgária és Szerbián keresztül, és ez az utolsó eleme, és ez a 15 kilométeres szakasza ennek a földgáz lánchálózatnak az utolsó eleme, ezért fontos ezt kiépíteni. Ezzel tulajdonképpen Magyarország egy relatív kicsi beruházással egy jelentős új kapacitást tud nyitni, tehát gyakorlatilag abban az esetben is biztosított lesz a magyar piac földgázellátása, hogyha az orosz és az ukrán fél 2025 után nem tud megállapodni egy új tranzit megállapodásban, hiszen ez 2024. december 31-ig van ebben a pillanatban életben.
Viszont a jelenlegi megállapodás szerint ezen a vezetéken nem csak orosz földgáz érkezhet, ha jól tudom.
Igen, ez nagyon fontos, ezt az elejétől kezdve nagyon hangsúlyoztuk és fontosnak tartjuk, hogy ez egy olyan vezeték, amihez bármilyen kereskedő, beszállító hozzáférhet, és olyan szabályokat hoztunk, hogy ehhez ténylegesen hozzá is férhessen. tehát ez lefoglalható. Az igaz, hogy első hullámban ez alapvetően orosz forrásokra fog támaszkodni, de a következő években, tehát alapvetően ez a 2023 utáni időszakról beszélünk, hiszen két fontos olyan infrastruktúra elem megvalósulása is szükséges, ami nem rajtunk múlik. Ez a görög-bolgár interkonnektornak a megvalósulása, illetve a transz-anatóliai Törökországon keresztül vezető, illetve az országig vezető másik TAP vezetéknek a bővítése, ami a tervek szerint 2023 után valósul meg, és hogyha ezek megvalósulnak, akkor több alternatív forrás is eljuthat hozzánk. Elsősorban itt a Kaszpi térségnek a forrásaira érdemes gondolni, Azerbajdzsán, de több más ország is, aki tervezi új forrásoknak a piacra dobását, illetve Görögországban egy LNG terminál, ami még alternatív forrást hozhat Közép-Európába, alapvetően rajtunk keresztül, ezen a vezetéken keresztül.
Ez a vezeték elsősorban a magyar felhasználókat látja majd el? Mert ugye a 6 milliárd köbméter nagyjából az éves magyar fogyasztás 60%-a.
Igen, alapvetően így lehet számolni.
Illetve van egy másik terv is, hogy az Ausztria felé meglévő kapacitásokat bővítenék. Erre miért lehet szükség, pláne akkor, hogyha üzembe helyezik ezt a 6 milliárd köbméteres kapacitást?
Ausztriával van egy összekötőnk, ami alapvetően egy Magyarországra befele történő útvonal, amiről most szó van, az Ausztria felé, tehát ez egy kifele történő útvonalnak a megvalósítása, az gyakorlatilag egy kétirányúvá tétele. Erre azért van szükség, mert van egy olyan Európai Uniós irányelv, az ellátásbiztonságról szóló úgynevezett SOS irányelv, amely előírja, hogy minden Európai Uniós határon, ahol van határkeresztező vezeték, ott két irányosítani szükséges ezeket az infrastruktúrákat, és ez az utolsó olyan határunk, ahol ez nem áll még rendelkezésre, és ez azért, mert az elmúlt években az osztrák partnerhatóságunk mentesítést kért ez a kötelezettség alól, de most az EU hozott egy olyan döntést, hogy vizsgáljuk felül ezt a korábbi mentesítést, amit most megtettünk, és alapvetően úgy látjuk, hogy ténylegesen egy krízishelyzetre korlátozódó, tehát nem kereskedelmi célú útvonalat nyitunk Ausztria felé, ami minimális beruházást jelent a magyar oldalon, és alapvetően ez a szolidaritás jegyében az osztrák ellátásbiztonságot erősíti.
Mikorra valósulhat meg ez a kapacitásbővítés, mikorra épülhet ki ez az útvonal, illetve mekkora kapacitású lesz?
Ez körülbelül egy 500 000 köbméter per éves, tehát egy minimális útvonalról van szó, és ez valamikor a 2022-es év folyamán igénybe is vehető, de mint említettem, ez alapvetően inkább egy krízis esetén lesz ténylegesen használatba véve.
Milyen egyéb határkeresztező kapacitások bővítését tervezik? Közismert, hogy Románia a következő években akár jelentős földgáz exportőrré is válhat. Tervezik-e mondjuk itt a román-magyar határon, hogy jelentősebb bővítést hajtanak végre?
A román-magyar határon a magyar oldali fejlesztés az készen van. Hát itt a román félnek kell a hiányzó fejlesztéseket megvalósítania. Ez két rendszerelemet jelent, ez a Bukarest és a Fekete-tenger közötti kb. 300 kilométeres vezeték, illetve a ténylegesen a Fekete-tengerben lévő kitermelési mezőknek a beindítása. Ez nyilván az ő döntésük, és alapvetően kereskedelmi megállapodások sorozatán múlik. Itt az a fontos, hogy magyar oldalról ez az irány, csak úgy, ahogy a horvátországi irány is, új fejlesztéseket már nem igényel.
És mekkora kapacitása lehet, hogyha létrejön ennek a másik oldali vezetéke ennek a határkeresztezőnek?
Ez ma 1,75 milliárd köbméter tud befelé, tehát Magyarország felé. Hogyha a románok megcsinálják az ő részüket, akkor ez fölmehet 4 milliárd köbméter fölé is.
Máshol vannak fejlesztési tervek más határokon?
Itt azt kell látni alapvetően, hogy a nagy földgáz infrastruktúra fejlesztéseknek a korszaka a végéhez közelít. Ugye az Európai Uniós új Green New Deal szakpolitikák jegyében most egy másfajta típusú fejlesztés, egy fenntarthatóság irányába menő fejlesztés kezd kirajzolódni. Tehát ez az elmúlt 15 év, ugye, ami a 2006-os és a 2009-es orosz-ukrán krízis után alakult egyfajta Európai Uniós és regionális válasz reakció, tehát ez a rengeteg fejlesztés, ez nagyjából a következő években befejeződhet, tehát hogy olyan nagyon-nagyon nagy fejlesztéseket nem várunk, nem tervezünk. Ami még lehet, és ami látszik, az az ukrán-magyar határponton egy kisebb fejlesztés, hiszen kifelé, most Ukrajna felé csak megszakítható formában vehető igénybe a kiszállítás. Azt még abszolút indokoltnak látjuk, hogy ott egy megerősítés történjen, illetve szóban van még egy szerb-magyar betáplálásnak egy második körös fejlesztése, ami akár az északdéli infrastruktúrának egy megerősítése is lehet, de ezekhez még nagyon sok nyitott kérdés és tárgyalás van, és alapvetően azt gondolom, hogy ez a fontos, amit érdemes megjegyezni, hogy beszűkülnek azért ezek a földgáz fejlesztési lehetőségek a közeljövőben.
Ságvári Pált a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnök helyettesét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!